Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen adójogi válasz változásokat hozhat esetleg a május 21-ére kiílt ausztrál választás, mert hogy a büdzsének ugye egy ország, egy állam működtetésén túl jelentős bevételeket vagy hiányokat kell pótolnia, hiszen rengeteg természeti katasztrófa miatt kellett helytállnia, talán a leghosszabb ideig voltak lezárva a járványhelyzet miatt, szóval óriási plusz tételek szivárogtak ki a költségvetésből. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével nézzük át ezt a helyzetet. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát szerintem beszéljünk, így van, tehát Ausztrália azért erős, nagyon messze van, most ez választás egyébként. Elég bonyolult az ő politikai rendszerük, tehát azt hiszem parlamenti választás lesz, és azért is tettük, mert Ázsiában ők egyébként meghatározó ország. Azt kell tudni, Ausztrália tényleg nagyon messze van, mert Európától 14.000 kilométerre van, de mindenhonnan messze van, mert Dél-Amerikától 16.000-re, Afrikától 10.000-re, tehát Kínától van 7.000-re.
Tehát, aki a legfőbb külkereskedelmi partnerük, ugye igen, gondolhatnánk szomszédok, de hát még ott is nagy távolság van.
Igen, szóval tulajdonképpen egy olyan helyről beszélünk most, aminek ugye sok hatása ránk nincsen, de mindenképpen érdekes látni azt, hogy egy ilyen kontinens, amelyik a legkisebb kontinens egyébként a Földön, hogyan tudja a világ 13. legnagyobb gazdaságát produkálni, mert azt produkálja. Na most ugye ezen az óriási 7,6 millió négyzetkilométer, vagy 7,7 millió négyzetkilométeren összesen csak 25,7 millió ember él. Tehát ez nem olyan sok, és ezt is egyébként vastagon a bevándorlás táplálja, tehát 1950-ben még csak 8 millióan voltak, és hát a növekmény az mind bevándorlás volt, és a világ minden részéről jöttek, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Ausztráliának a bevándorlási hulláma pont egyébként a Covid-dal lassult le, és egy nagy kérdés, hogy 40 millióra becsülik a végét, hogy majd oda fognak eljutni, ami egyébként összességében mindig nem sok, tehát kicsit ilyen Kanada utóérzése van az embereknek, Ausztráliát látja, mert erőforrásúban mindenben rettentő gazdag. De most a legnagyobb városai, tehát a városai azok Sydney 5,3 millióval, Melbourne 5,1-el, Brisbane 2,5-el, Perth 2-vel, de Canberra fővárosukat csak 0,4 milliós. Na most röviden a történelmi futva, miért eljutunk a jelenig, először a spanyolok az északi részét fedezték fel, aztán jöttek a hollandok, ide kapcsolódik ez a Batavia katasztrófa, ami egy holland kelet-indiai társasági hajó volt, amiről könyv meg film is született, és tovább. Aztán majd megjelennek az angolok, akik akik gyakorlatilag 1783-ban már a flottát küldenek, 11 hajót, a kukkapitányt, és megalapítják Sydney-t, és hát gyakorlatilag le is gyarmatosítják Ausztráliát, és gyakorlatilag ez a struktúra megy a jelenig, ahol 1901-ben elindul az elszakadás, aztán 42-ben már teljesen függetlenek, és 1986-ban kapják meg az utolsó papírt. Én nem néztem át az ő társadalmi, vagy ilyen biogi szerveződésüket, de úgy néz ki, hogy a királynőjük az angol királynő, Commonwealth tagok, és hát ilyen több lépésben tudtak csak elszakadni. Tehát valójában nem olyan egyértelmű volt, mint a sok országnál, hogy így úgy amúgy ki befejeződnek, önállóak lesznek, hanem ez egy több lépcsős modell lett. Elég szoros a kapcsolódásuk Angliához ilyen szempontból, de ez ma már szerintem inkább csak formális. Tehát kereskedelme, ahogy mondtam, nem jellemző. Most földrajzban azt kell tudni, a leg legszárazabb kontinens, tehát egy hatalmas hülye kontinens, és a part mentén vannak valójában az érdekes dolgok, de hát az északi rész az viszonylag egy ilyen esőerdős rész, ami Indonézia felé van, a déli rész az gyakorlatilag az ami a legjobban élt, és az folyótól között, ott keleten hegyek, és a mezőgazdaság is viszonylag jobb, az alatt van Tasmánia egyébként, és ami egy külön történet, azt a hollandok fedezték fel, tehát Tasman Abel, és a nyugati rész az pedig hát egy hatalmas sivatag, amiben hegyek és itt tovább, tehát ott van egy csomó olyan dolog, ami az ország valódi erejét adja. Tehát azt kell tudni, hogy egyébként ebből eredően a mezőgazdasága is viszonylag erős, 29 millió szarvasmarhájuk van. Tehát azért a marhák száma az majdnem egyenlő a lakosságéval, tehát ezt nem jelzőként használja az ember, de összességében ez is egy jó indikáció. Ebből ők egyébként a világon nincsenek nagyon elő, mert Brazíliában ez a 210 millió van, hiszem. Tehát van másfél milliárd szarvasmarha él a Földön. Ez most nem a szén-dioxid kibocsátás miatt, de azért ez elég borzasztó nagy szám. Ebben nem ők járnak az élem. Ásványi kincsekben ritka szerencsés ország, mert minden van, tehát tényleg minden van, amit el tudunk képzelni, és hát gyakorlatilag a ritka földfémen át színes fémek, tehát az ausztrál aranyláz, egyébként ma is lehet filmsorozatokon látni, hogy az ausztrál aranybányászok és így tovább, tehát rengeteg kincsük van, ez az országnak talán a meghatározó indulási pontja. Érdekes az, hogy a szénben nagyon gazdagok, a világ legnagyobb szénexportőrei, és hát ez most azért nem részben gond is, mert a 75%-át az energiának még mindig szénből állítják elő. Tehát azért a karbonsemleges világban ezért ez nem egy jó.
Igen.
De a javukra kell mondani azt, hogy 10% az energiának a háztartásnak szolárból jön. Azt mondják, hogy a háztartások 30%-ában van már a tetőn szolár. Tehát napelem. Tehát ez egy óriási dolog. Én azt hiszem, a Tesla is a legnagyobb naperővét itt építette föl. Tehát azért látni, hogy valami van, de és indulnak is el, de azért ez ennek a ásványi kincs háttérnek nem tesz túl jót. Na most azt kell tudni, hogy ebből eredően a meghatározó iparágak a bányaipar, a pénzügyi ipar. A pénzügyi iparban meglepődtem, hogy 4 top 30-as bankjuk van a világban. Tehát amikor nem is hallottuk, a Commonwealth Bank, a Swissbank Bank, a National Australia Bank és az Australia plus New Zealand Banking Group. Tehát és ezek általában óriási nagyok.
A Commonwealth-ről lehet néha hallani, az elemzőik szoktak szakérteni tőzsdei ügyekbe, de a többit én sem ismertem.
Akkor ti látjátok őket, én nem nagyon így alul, igazából, de van, és ezt top gazdasági területként hozzák, egyébként a különböző pénzügyi tanácsadási iparokat is, az nyilván lehet a bányaiparhoz kapcsolódik, de az érték élelmiszeriparukat nem nagyon kell bemutatni, bár mi keveset láttunk a sörből meg borból, mert a távolság, a logisztika itt van, a logisztika is egyébként jelentős, és van acélgyártásuk is, de azért azt látni kell, hogy ez egy kis, tehát a terület óriási ideje nehéz ipart, vagy az a fajta ipari fejlődést letelepíteni szerintem sok értelme sose volt, mert a helyi piac nem veszi fel, és ahogy a távolságokat láttuk, a szállítás meg nem olcsó. Tehát gyakorlatilag ez ennek az országnak szerintem egy picit problémája, hogy hát nagyon nehéz ebből az energia, illetve ásványi kincs szállító pozícióból kilépni. Egyébként ők nem állnak rosszul, mert a GDP eladósodottságuk sem rossz, 25% körüli volt, és egy picit lőtte ezt föl a Covid, de gyakorlatilag azért a 25%-os GDP arányos adósság az egyáltalán nem rossz. Na most a rátérve az adórendszerre, meg aztán a politikára, tehát azt lehet a politikáról mondani, hogy mindenki adócsökkentést szeretne, és azt úgy nem is nagyon cizálnám, a kormányzó konzervatívok is, meg akik meg a választáson még jelentősebb baloldali erők. De mind a kettő nagyjából ugyanezt mondja, de ahhoz, hogy lássuk, hogy ez miért érdekes, egy picit fussuk végig az adórendszerét. A jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a text to GDP, tehát a GDP arányos adó tervük az OECD alatt van 27,7%-kal, az OECD átlag az 33,5%. Tehát amikor múlt héten beszéltünk Irakról, meg Iránról, ugye 1%-okat láttunk, meg 6%-okat, ők azért itt egy elég rendes adórendszert működtetnek, ami ilyen szempontból jó is, és úgy néz ki, hogy a költségvetés tudja működtetni. Olyannyira egyébként, ami nagyon érdekes, hogy ők nem szednek be szociális, tehát ilyen társadalombiztosítási, ilyen szociális adókat. Tehát ezt ők közvetlen költségvetésből fedezik. Tehát az ember megnézi, hogy miből van nekik bevételük, a jövedelemadózásuk az magas, ezt akarják egy kicsit lejjebb rántani, de nem szeretnének a 27,7%-kal lényegesen följebb kerülni, tehát az adóelőnyeket szeretnék tartani, viszont tényleg nincsen TB járulékuk. Ebből következik az, hogy valószínűleg egy ilyen alap egészségügyi ellátást az állam ad, és erre épül egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag és nagyon szépen fejlődő egészségipar is. Tehát gyakorlatilag azt ők meghatározó iparákként is kezelik, de ez engem meglepett, mert ez normálisan más országban 26% körül van náluk 0%. Én nem tudom, hogy ezt ők ennyire jól eltalálták, vagy ennyire szerencsések voltak, de mindesetre ez egy érdekes dolog. De a többi, az egyes adóik azok szintén egyébként nem rosszak, tehát és ez a GST-nek, tehát global, ez a General Goods and Services Tax, az a GST az 10%, amin én úgy vettem észre, hogy azzal nem foglalkoznak most így a választási kampány során. A társaság alul se láttam nagyon piszkálni, az 30% normálisan, a kis cégeknek van 26%-os a jövedelemadójuk, a társaságadójuk, amit csökkentenek 25-re majd az idei évben, de 27,5-ről indult, tehát itt is látni, hogy van egy folyamatos csökkenés, nincsenek helyi adóik, és amire a választás igazából koncentrál, az a személyi jövedelemadó, ott a 45 ezer ausztrál dollár fölötti jövedelmek, ahol 32% van, és egyébként fölmegy 45%-ig, ott javasolnak csökkentéseket. Tehát nagyjából azt lehet látni, hogy Ausztrália köszöni szépen jól van. Elég jól leírható a növekedése, de mivel a világ 13. legnagyobb gazdasága, és azért sokat hallunk itt Ázsiáról, szerintem egy nagyon-nagyon érdekes gazdasági éven mozognak. Nagy átállás előtt állnak ezzel a zero carbon történettel, de úgy néz ki, hogy elég felkészültek. Tehát járvány ide vagy oda, valószínűleg, tehát ez a kormány, amelyik most van, ez úgy tudom, a 3 ciklus teljesített.
És épp bukni készül a felmérések szerint, igen.
Hát igen, most lehet, hogy a 3 ilyen szempontból, mint ahogy mi is mondjuk, hogy az bőven elég. De én úgy gondolom, hogy akármilyen váltás jön, azért ennek a kontinensnek az alaphelyzetét nem fogja megváltoztatni.
Világos.
Ilyen szempontból így van, és egy nagyon, én úgy látom, hogy nagyon erős gazdaság, és egy növekvő gazdaság. Tehát nem arról beszélünk, hogy itt lassulás van, vagy visszaesés. Ha most kockázatelemzésre mennénk, én szerintem Ausztráliának momentán tényleg a zero carbon legnagyobb kockázata, illetve az, hogy hogyan tudják ezt a fajta szénexportot, vagy egyéb más export, tehát ezt a nyersanyag export valahogy átalakítani. Aha.
Azt jól értettem, bocsáss meg, hogy a kampány az a gazdagok adójának a csökkentésére megy. Tehát, hogy
a közép-felső osztály, igen.
Ez érdekes.
Igen, én ezt láttam, de egyébként ott ült, tehát én úgy látom, hogy az alsó-középső rétegekben nagyjából mindenki rendben van. Tehát, de ez lehet, hogy csak egy ilyen illúzió, én sajtószemlét néztem, nyilván ott él az ember, akkor egy picit más a helyzet, de valójában így néz ki. Tehát nem nézte meg az elosztási görbét, hogy most hogy melyik rétegben, hol vannak a legtöbben, de azért azt tudni kell, hogy ez egy gyomódó ország. Tehát az egyfőre jutó GDP az közel 57 000 a nominálisat veszünk, tehát mi csak hogy értsük, mi 17 ezernél mozgunk. Tehát ez egyébként is top 20-as. Tehát 57 000 dollár, USA dollár egyfőre jutó GDP, az nem gyenge, tehát az USA 66. Tehát nem, tehát ha nézzük, azért ez egy nagyon előkelő hely, és én úgy gondolom, hogy ez az ország, ez nem ér rosszul. Nekik a legnagyobb problémáik az egyébként, hogy most lassul a bevándorlás, és ez a bevándorlás, ez mihez fog vezetni? Előregedéshez, vagy sem? Mert úgy néz ki, hogy nekik azért kéne a 40 millió. Mm-hmm. Tehát nagyon hasonlít a dolog Kanadához, Kanada egyébként 45 000-46 000 dollár az egyfőre jutó GDP. Tehát nagyon érdekes kis terület, nem kis nagy terület ez.
Értjük, jó.
Igen, a földrajzi térképe olyan kicsi, de valójában óriási is. Meghatározó, de én úgy gondolom, hogy ennek ez az oka.
Tehát világos.
Hogy a szociális problémák deformálnák ezt a fajta választási kampányt.
Oké, azzal folytatjuk, hívjuk Botondot, rendben, és megnézzük a választási lehetséges kimeneteleket. Köszi szépen, Zoli, szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kezdtük el a beszélgetést Ausztráliáról, a hírek után pedig folytatjuk ugyanezt Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ha minden igaz, akkor itt van Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na!
A belga Telekom nem akart minket összekapcsolni.
Könnyen lehet, igen, itt valami összeesküvés van a háttérben.
Pedig egyszer végre az irodából jelentkezek, de hát úgy tűnik.
Ez is nehezen jött össze. Nem baj, itt vagy, az a lényeg. Beszéljünk Ausztráliáról, nem sokára választás, 21-e, hogyha jól olvastam, és úgy néz ki, hogy a regnáló kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt vereségét hozhatja, és a Munkáspárt jön előre. Szép kihívások elé néznek, ugye itt Kínával fokozódó feszültség, a természeti katasztrófák, koronavírus járvány okozta hiányok a költségvetésben.
Esetleg a nagyon szigorú kezelés a járványnak az is benne lehet, vagy?
Mármint a népszerűség vesztésének a kormányfőnek. Na, nézzük meg, mi a helyzet ott.
Hát sok sebből vérzik a történet, de tényleg elindult a kampány keményen, tehát most a hivatalos kampányidőszak is már zajlik, ugye 151 helyet fognak újra választani, tehát a teljes alsóházat az ausztrál törvényhozásban, és innentől kezdve ez nagyon izgalmas, mert hogy most az a egy darabos többség, ami van a Morrison kormánynak, az úgy tűnik, hogy akár 10-12 fővel is csökkenhet. Magyarul eléggé úgy áll a dolog, hogy tényleg elveszítik a kormányzást, és jönnek helyettük a munkás pártiak, de azért persze várjuk ki még ezt a 20 napot, ugye? Hát mindez abban a környezetben, amit Zoli mondott, hogy gyakorlatilag rekord alacsonyan van a munkanélküliség, tehát most 4% alá fog bemenni minden vállalkozás szerint, és gyakorlatilag a 70-es évek óta nem volt ilyen alacsony.
Hát ugye nálunk is, hogy a hasonló, és ez a gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottságot jelenti, vagy hát majdnem ugye nálunk is pont erről volt szó, igen, közelít.
Így van, tehát biztos, hogy ők is megélik azt, ami Budapesten is van, hogy mondjuk kevés a taxisofőr, vagy a gig industry az hogyan viselkedik a COVID után. Tehát ez az egyik része a történetnek. A másik az a folyamatos Kínával való hadakozás, ugye a konzervatív kormány kőkemény vitákba keveredett, ugye gyakorlatilag az ausztrálok adták a kínai szénellátásnak is majdnem a felét, azért ezt gondoljuk bele, hogy mekkora, amit aztán ugye 2017-18 óta a kínaiak szinte nullára leépítettek, mert onnantól kezdve indult el a politikai csata a két ország között. Tehát itt volt az, amikor ausztrál katonát mutattak, amint afgán gyerekeket gyilkol egy kínai Twitteren, itt volt az, amikor ugye Kína követelt, hogy a COVID eredetét vizsgálják ki. Gyakorlatilag a kínai élelmiszerpiacon is visszaesett radikálisan az ausztrálok jelenléte. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kemény büntető politikát vezetett be Kína, és elkezdték ugye az ausztrál szolgálatok is felderíteni a jelenlétet, kiderült, hogy akkor melyik képviselő lehetett egy kicsit túl közel kínai pénzekhez, Úgyhogy külön törvényt hoztak aztán, hogy a külföldi befolyást hogyan kell és érdemes csökkenteni az országban, mert erre nagyon megsértődtek a kínaiak, kínai diákok is szépen lassan, akik 30%-át adták egyébként a külföldi diákoknak, szépen lassan megint csak csökkent a számuk. És ez a téma, ez kőkeményen benne van a kampányban, most azzal jött elő a konzervatív kormány, de hát mondjuk úgy, hogy a másik oldal ezt szinte nevetség tárgyává tette, hogy a kínaiak azért jelentették be a Solomon Islandnek a kínaiakkal való együttműködését, hogy ezzel aztán a Labour-t segítség, tehát az ellenzéket segítség, ez már tényleg eléggé hajmeresztő állításnak tűnik, de hogy ilyenekkel túráztatják a választókat, tehát egy picit, amit az Zelenszkij szerepbe töltött a magyar kampányban, azt ott most Kína tölti be, tehát mindenki mindent is állít a másikról Kína kapcsán és Kína tükrében. Egyébként a fő kérdés érdekes módon hasonlít a franciákhoz, tehát itt nem vásárlóerő, hanem a megélhetés címszóval, és hogy mit kapnak most a pénzükért az ausztrálok. Ez az, ami látszik, és egy érdekes pontot még mindenképpen ide szeretnék szuszakolni. Ez pedig a női szavazók közötti óriási szakadék nyílása. Tehát ez a kormányzat tele volt durvábbnál durvább MeToo botrányokkal, és ez most már meglátszik a választókon. Tehát amíg a férfiaknál nincs nagy különbség az ellenzéki kormánypárti szavazók között, addig a nőknél ez egy 15% pontos különbséget mutat az ellenzék javára, mert hogy egyszerűen annyira büntetik a kormányt a félrekezelt MeToo és különböző hát gyakorlatilag irodai zaklatás és mindenféle más ügyek miatt, hogy a női szavazók azok kezdenek elvándorolni emiatt a pártól. Tehát ezt ekkora mértékben, hogy már most ki tudjuk mutatni, ez szerintem egy nagyon izgalmas, nagyon tanulságos politikai mozgás, ami azért egyrészt mutatja, hogy van egy reakció is a társadalom bármely csoportjából. Másrészt tegyük hozzá, hogy a Davoszi World Economic Forumnak a Gender Gap Indexe, hát ezt most szépen mondtam, de majd lefordítjuk a kommentekben. Képzeljétek el, hogy visszaesett nagyon komolyan a 15-ről az 50. helyre Ausztrália. Tehát miközben a világ országai tipikusan ezen a új OECD felső kvadránsban inkább javulgatnak, az ausztráloknál egy nagyon brutális visszaesés volt 2006 óta, ami tényleg érzékelteti azt, hogy nőnek lenni Ausztráliában egy picit most más, vagy ha úgy tetszik, akkor relatív rosszabb, mint amit jelentette ez az ezredfordulón. Tehát ilyen dolgokkal is meg kell küzdeniük, erre mondjuk nyilván az ellenzék rá is tud játszani, és aztán innentől kezdve pedig politizálódik ez a történet is.
De botan, ez a konfliktus a kínaiak, ez hol, azt mondtad, hogy mikor, de min indult be?
Hát egyrészt volt az a rész, amikor tényleg a belpolitikai befolyásszerzés egyszerűen egy picit túlment. Tehát itt elindult egy híres kínai milliárdos, aki Ausztráliában élt, egy adott pillanatban őt, ha jól emlékszem, ki is utasították az országba. Tehát tényleg egyszerűen elkezdték kigyomlálni ezeket az ágenseket az ausztrál belpolitikából, és hát ausztrálokkal szemben Kína azt hitte, hogy ezt egy kis más gyakorlással és más ügyekre való figyelem áttereléssel majd meg tudja úszni, de tulajdonképpen ez inkább aztán olaj volt a tűzre. Tehát innentől kezdve ez elindult, és egy hasonló folyamat ment le Új-Zélandon is. Tehát ez egy érdekes dolog. Egyébként nagyon-nagyon messziről nézve ez egy hasonló reakció, ami most az orosz kémekkel történik Európában. Tehát tudtuk eddig is, hogy itt vannak, tudtuk azt, hogy Gazprom rengeteg pénzt mozgat Európán belül, európai cégekben, Gazprom Germániától a regionális cégekig, de most jutottunk el oda, hogy hoppá, hát akkor ez viszont lehet, hogy tényleg sokkal veszélyesebb politikai befolyásszerzésre alkalmas, mint hogy önmagában elmondják, hogy mi az orosz érdek. Tehát ez sajnos a nyugati demokráciákban egy nagyon nehéz választóvonal, és tényleg kell hozzá egy ürügy, vagy egy lebukott füstölgő pisztolycső, hogy lehessen fellépni, de onnantól kezdve, hogy elindult a fellépés, kőkeményen beindult az ausztrálokkal szembeni kínai büntetőpolitika, és innentől kezdve már nemzeti ügyé vált, úgyhogy működik, és hát nem véletlen, hogy aztán ugye lemondják, talán ezt ti is emlékeztek meg a hallgatók, amikor a francia tenger alatt járó megrendelést tavaly lemondják az ausztrálok, ugye megalakul az AUKUS nevű Ausztrália, Nagy-Britannia, Amerikai Szövetség, ahol atom meghajtású, de hagyományos fegyverzeti tengeralattjárókat rendelnek. Ennek egyébként brutálisan halad, ami a nemzetközi kapcsolatok sebességét illeti. Most áprilisban találkoztak megint, már építik a dokkot, ahol majd ezek készülnek. Tehát, hogy ez, is, ez a szövetség is működik, és ugye ne felejtsük el, hogy az USA építi a másik Quad nevű szövetségét is Kínával szemben az ázsiai csendes-óceáni térségben, és az alszállók ebben most nagyon fontos szereplők lettek, és az eddigi ingadozás abszolút eltűnt az utóbbi évekből, és egyértelműen Washington párti és Kínával szembeni politikai pályára álltak rá.
Hát fogunk még erről hallani, biztos, hogy nem oldja a feszültséget majd ez a hovatartozásuk, de hát meglátjuk, követjük a fejleményeket. Botond, köszi szépen, hogy beszélgettünk róluk.
Köszönöm szépen.
Szép napot, szia. Dr. Feddi Botond külpolitikai szakértővel néztük még át az ausztrál választási helyzetet, meg egyáltalán a külpolitikájukat.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.